Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, szeretettel köszöntelek titeket, gyerekek. És egy történetet szeretnék ma is elmondani nektek, de előtte szeretném megkérdezni, hogy láttatok-e már olyan embert, aki nem lát? Hogy hívják őket? Hogy szoktuk hívni őket?
Vakok.
Igen, vakok. Segítettetek már esetleg vakoknak? Valaki? Te? Te is? Igen. Te is egy kicsikét? De jó. Mi a legnagyobb vágya szerintetek egy vakembernek, egy nem látó embernek? Mit szeretne a legjobban? Hogy újra lássam. Hát van, még azzal is megelégedne, ugye, hogyha egyik szemével lát. Mert meg nem. Igen. Hát köszönöm szépen, valóban a legnagyobb vágya legtöbb vakembernek, hogy lássom. Ez a történet erről szól majd, vagy arról szól, hogy egy messzi országban, egy nagyon szegény, távoli országban volt egy vakember. Hallotta, hogy valaki meg tudja ő gyógyítani, meg tudja operálni, vissza tudja adni a szeme látását, de messze él ez az ember, egy keresztény ember, egy orvos, és ez az orvos egy misszionárius. Tudjátok, kik a misszionárius? Országokban segítenek embereknek, hogy megismerjék a jó Istent. És nem csak misszionárius volt, hanem orvos volt, és gyógyította a betegeket, operálta, és hát most nagyon sokakat meggyógyított, így a vakoknak is segített látni, megoperálta a szemüket. Hát ez a vakember úgy gondolta, hogy hát mindegy, hogy milyen messze van, ő fogja magát, útra kell, felkerekedik, és elindul, és nagyon megteszi ezt a nagyon nagy utat, mert annyira szeretett volna látni. Hát napokig, sok időn át ment, utazott, még végül találkozott ezzel az orvossal, ezzel a hívő orvossal, és elmondta a szíve vágyát, hogy ő látni szeretne. Megbeszélték a dolgokat, megvizsgálta az orvos, hogy szokott lenni, voltatok már orvosnál, ugye? Hát legtöbben voltunk orvosnál. Tehát a gyerekek is megvizsgálta, mindenféle vizsgálatnak alávetette, és ezután úgy döntöttek, hogy megoperálják a szemét. Megoperálták. És amikor levették a kötést, mit gondoltok, vajon látott-e? Hát látott. De az operáció előtt, képzeljétek el, miközben tartottak ezek a vizsgálatok, akkor ez a vakember, aki a Jóistenről nem hallott, sem Jézus Krisztusról, azt hallotta, hogy ott a kórházban beszélgetnek az Isten szeretetéről. Beszélgetnek arról, hogy a Jóisten úgy szerette a világot, hogy még az ő fiát is elküldte ebbe a világba, és elkezdett ezen gondolkodni, erről ő még sosem hallott. És amikor levették a kötést a szeméről, és újra látott, annyira megörült, hogy mit gondoltok, mit csinált? Mi volt az első dolga ennek az embernek, aki visszakapta a látását? Mit szoktunk tenni, amikor megörülünk valaminek, igen? Így van, ezt is megtette, meg akarta ismerni Istent.
Nagyon
örült. Hát először megköszönte az orvosnak, megköszönte a jó Istennek, és képzeljétek el, hogy a következő, amit eldöntött magába, hogy minden vakembert, akit csak ismer, megkeres, és elhoz ehhez az orvoshoz. Hazament, bejárta a falvakat, bejárta a környező településeket, összegyűjtötte a nem látó embereket, a vakokat, hogy felkerekedjenek és elmenjenek ebbe a kórházba, hogy meggyógyítsa őket ez az orvos. És hát beszélt nekik az Isten szeretetéről is, Jézus Krisztus által.
Azt nem értem, hogy ha vak volt az ember, akkor hol talált be a kórházból?
Hát biztos kért neki kért segítséget. De jó kérdés, jó kérdés. Biztos kért segítséget, lehet, hogy valamelyik rokon elkísérte, a történetben nem volt benne, de már láttam olyat, hogy elég találékonyak a nem látó emberek, és kérnek segítséget a járókelőktől az utcán, de minden bizonnyal volt neki segítsége. De hát hazamenni, már amikor már látod, hogy ez hosszú idő telt el, nem egy hét, nem egy két hét, lehet, hogy hetek, hónapok is elteltek, hazament, összegyűjtötte, akiket csak ismert, hogy elhozza ebbe a kórházba, hogy lássanak. A történetet nem tudom folytatni tovább, de ennek van a történetnek egy nagyon nagy tanulsága. Egyrészt ugye az, hogy a Jóisten, akik a Jóistent szeretik, az ilyen orvosok nagyon sok dolgot, nagyon sok jó dolgot tudnak tenni az emberekért. Nem csak, hogy meggyógyítják fizikailag, hanem az Isten szeretetéről is tudnak beszélni. De a másik, amit ez a vakember tett, hogy ami jót kapott, azt meg akarta tartani csak magának, hogy csak ő tudjon róla? Nem, nem. Hazament, és elmondta mindenkinek, hogyha ti is valami jót kaptok, ha valami szépet hallotok, a Jóisten szeretetét, ha megismeritek, én kívánom, ti is legyetek olyanok, mint ez a vakember, hogy mindenkinek tudjátok elmondani, a gyerekeknek az óvodában, az iskolában, mert nem csak a felnőttek lehetnek misszionáriusok és bizonyságtevők, hanem a gyerekek is, akik el tudják mondani azt, hogy mit tanultak a szombatiskolán, a gyerek szombatiskolán, mit tanultak az istentiszteleten, vagy mit tanultak a Bibliából. Képzeljétek el, én is meséltem az osztálytársaimnak bibliai történeteket, és felnőtt korukban is emlékeztek rá. Hát kívánom, hogy ti is ilyen jó misszionáriusok legyetek, mint ez a vakember lett, aki mindenkit, akit csak tudott, oda akart vinni a Jóistenhez és ehhez az orvoshoz, hogy meggyógyuljon, és ti is tudjatok beszélni az Isten szeretetéről. Köszönöm szépen a figyelmeteket, és menjetek a helyetekre. Kedves testvérem, kedves gyülekezet, úgy gondolom, hogy ez a történet nem csak a gyerekeknek tanulság, inkább felnőtteknek nekünk nagyobb tanulság, hogy amit látunk, amit hallunk, amit megtapasztalunk az Isten kegyelméből, azt ilyen buzgón tudjunk továbbadni, hiszen ez a vakember látott, és azt szerette volna, ha minél többen láthatnának. Ha mi megismertük az üdvösség üzenetét, akkor nagyon nagy dolog lenne, és nagyon áldásos dolog lenne, és ez a küldetésünk is, hogy minél több emberrel megismertessük. Sajnos az a tapasztalatunk, hogy az utóbbi időben, különösen Jézus Krisztus második eljövetele közvetlen közelségében ez a buzgalom az Isten népe között, ez halványulni fog, ebben elrestülünk, meggyengülünk. És a mai alkalommal azt az üzenetet szeretném felidézni előttetek, amit a korabeli hívőknek ír a Szentírás Jelenések könyve 3. fejezetében a laodiceai üzenetnek egy részletét szeretném felidézni, egy bizonyos, illetve két bizonyos szempontból. A laodicei üzenet fontosságával kapcsolatban egy néhány bevezető mondatot engedjetek meg, hiszen lesz olyan, amit már hallottunk, ez az az üzenet, ez az a bibliai szakasz, amit talán legtöbbet olvastunk életünkben, de amit azt gondolom, hogy nem olvastunk eleget olyan szempontból, hogy nem látszik, és nem teljes mértékben látszik ennek az üzenetnek az eredménye, hatása az életünkben. Bizonyságtételek hangzanak el azzal kapcsolatban, hogy mennyire fontos, mennyire a korunknak szóló, a korunk vezetőjének, lelki vezetőjének és gyülekezeteinek szóló üzenet ez. A Tégéd igazság című könyvünk bizonyságtételeiből szeretnék egy néhány mondatot bevezetésként idézni, ezek után elolvasnánk az erre vonatkozó bibliai szakaszt is. A laodicei üzenet kinyilatkoztatja gyülekezetünk állapotát, olvashatjuk. A laodicei üzenet az Úr szőlője tétlenjeinek szól. A laodicei üzenet azoknak szól, akik bár nagy világosságban és sok lehetőségben részesültek, mégsem értékelték ezeket. Az üzenet a mi állapotunkra vonatkozik, milyen világosan ecseteli azok helyzetét, akik azt hiszik, hogy minden világosság az övék, akik büszkélkednek igeismeretükkel, de a megszentelő erő nem érződik életükben. Hiányzik szívükből Isten szeretetének heve, pedig ez a szeretet hívség teszi Isten népét a világ világosságává. Ezért a mondatért szerettem volna igazából ezeket a gondolatokat megosztani veletek. Mi a probléma a végidő hívő közösségével, amit az Isten ugye megjegyez, amiben szeretne, hogy változás álljon be mindannyiunk életében. Hiányzik szívükből Isten szeretetének heve, pedig ez a szeretet hevesség, ez a szeretetben való buzgóság, lelkesedés teszi Isten népét a világ világosságává. És ezt a bizonyságtételt már nem is idézném most, amely arról szól, hogy a laodicei üzenethez való viszonyulásunk, illetve a laodicei üzenet a rostálás eszköze a végidő népe között. És ezek után nyissuk meg a Szentírást, Jelenések könyve 3. fejezeténél olvassuk el a 14-től a 22. terjedő verseket, és ebből a szakaszból majd én a 19. verssel szeretném, ha foglalkoznánk. Így olvasom, tehát Jelenések könyve 3. fejezetének 14-től a 22. terjedő szakasza. Így olvas szakaszát, így olvasom. A laodicei beli gyülekezet angyalának is írd meg. Ezt mondja az Amen, az bizonyság, az Isten teremtésének kezdete. Tudom a te dolgaidat, hogy te sem hideg nem vagy, sem hév, vagy ha hideg volnál, vagy hév, így mivel lágy meleg vagy, sem hideg, sem hév, kivetlek téged az én számból. Mivel ezt mondod, gazdag vagyok meg, és meggazdagodtam, és semmire nincs szükségem, és nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, és a nyavajás, és a szegény, és a vak, és a mezítelen, azt tanácsolom néked, hogy védj tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdaggá légy, és fehér ruhákat, hogy öltözeted legyen, és ne láttassék ki a te mezítelenségednek rúdsága, és szemgyógyító írral kent meg a te szemeidet, hogy láss. Akiket én szeretek, megfeddem és megfenyítem, légy buzgóságos azért, és tér meg. Imi az ajtó előtt állok és zörgetek, ha valaki meghallja az én szómat, és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, és ő én velem. Aki győz, megadom annak, hogy az én királyi székembe üljön velem, amint én is győztem és ültem az én atyámmal az ő királyi székében. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. A Laodicé üzenet egy nagyon határozott, egy nagyon kemény, feddő üzenet, de egyben egy bátorító üzenet is. Ma igazán a bátorító oldaláról szeretném bemutatni, és nem minden mozzanatát tudom kiemelni, de szükséges szót ejtenünk, és szükséges megvizsgálnunk a határozott kijelentéseit is. Nézzük meg, Jézus Krisztus hogyan mutatkozik be hű és igaz bizonyság Isten teremtésének, ugye a fejedelme vagy kezdete. Nagyon fontos ez, hogy hű és igaz bizonyság. Jézus Krisztussal kapcsolatban, hogy egyikünk sem gondolná azt, hogy téved, vagy tévedni tudna, vagy nem mondana igazat. De mégis nagyon fontos neki, hogy így mutatkozzon be ennek a korszaknak, ezeknek az hívő embereknek, hogy én igazán tudom, hogy te ki vagy valójában. Én igazán tudom azt, hogy mi van benned valójában. Tudja, hogy mi van a látszat mögött, mi van a felszín mögött, mi van a vallásos cselekedeteink mögött, milyen indítékaink vannak, ő valóságosan lát minket. Azt mondja, hű és igaz tanú bizonyság, és tudom a te dolgaidat. Ez egy nagyon fontos kijelentés, ezzel kezdi. Tudom a te dolgaidat, mindig tudja az én dolgaimat. És megdöbbentő az, amit feltár előttünk. Megdöbbentő ez mindannyiunkra vonatkozóan, hiszen nincsen kivétel. Nincs kivétel abban, ahogy a tízszűz példázatát is olvashatjuk, hogy a hívő közösségre mindenkire jellemző lesz, hogy elszunnyadnak és elalszanak. Mindenkit hatalmába fog keríteni egy bizonyos elgyengülés. Most fogalmazzunk így. Mindenkit. Egyikünk sem kivétel. Azt olvashatjuk, hogy tudom a te dolgaidat. De a Laodicei levélben az a megrázó, hogy Jézus Krisztus nem csak azt mondja, hogy elgyengülsz, de nagyon határozottan sorolja fel, hogy az a baja, hogy se nem Istennel ellentétben áll foglalállást, sem Isten mellett, hanem úgy áll és úgy ismeri az Istent, vagy úgy éli a hívő életét, hogy tudja, hogy van Isten, de az a szeretet hívség, ahogy olvastam a bizonyságtételben, az nem jellemzi általánosságban. Ez az Isten iránti buzgó szeretet hívség nem jellemzi. János evangéliumában, az 5. fejezetben, 42. versben Jézus Krisztus elmond egy nagyon megdöbbentő kijelentést a zsidóknak. Ez a kijelentés ez így hangzik, hogy én ismerlek benneteket, hogy az Istennek szeretete nincs meg bennetek. De nem csak azt mondja el itt Jézus Krisztus, hogy nincs meg az Isten iránti szeretet bennetek. Nagyon buzgók voltak a zsidó vezetők, hogy a zsidó előjárók minden vallási ceremóniában tudták, mit hogyan kell megtartani. De nagyon fontos dolgot mond, hogy az a szeretet, amely az Istenben van, amely az Istent jellemzi, az hiányzik. Hiányzik, mert az hiányzik, az a közösség, ami Krisztus által, vagy Krisztusban lenne veletek az atyával, az hiányzik. És ha hiányzik a Krisztussal való közösségetek, hiányzik az Isten szeretet, az Isten iránti szeretet is belőletek. Azt mondja, ismerlek benneteket, hogy az Istennek szeretete nincs meg bennetek. Én nem mondhatom, hogy én ismerlek benneteket. Csak azt tudom elmondani, hogy a laodicei üzenet szól mindannyiunknak. És azt olvashatjuk, hogy az a megdöbbentő állapot, amiben benne van, hogy Jézus Krisztus az ajtón kívül van és zörget. Tehát Jézus Krisztust ismerő, tudunk róla állapot, de Krisztussal való szoros közösség hiánya az, ami jellemzi a végidő hívő embereit, közösségeit. Nézzük meg, hogy mit fed, mit bírál Jézus Krisztus olyan határozottan a laodiceai gyülekezetben. Azt mondja, hogy azt mondod, hogy gazdag vagyok, meggazdagodtam, semmire nincsen szükségem, pedig te vagy, és nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, a nyavajás, és a szegény, és a vak, és a mezítelem. Nézzük meg, van-e ennél nyomorultabb állapot, hogy valaki vak is egyszerre, mezítelen is, és még szegény is. Ez igazából nincs. Nyavajás is, ugye hozzáteszi. Tehát vak is, nem is lát, ruhája sincsen, és semmilyen pénze sincsen, semmilyen nincsen. Tehát nagyon megdöbbentő állapot az, hogy hiányzik az igei látás, az igei látáson keresztül az igazi bűnbánat a hívő közektől. Nagyon megdöbbentő az, hogy nincs ereje a próbákban megállni a hívő embereknek az utolsó időszakban, azoknak, akik nem Krisztussal járnak, mert azt mondja, hogy nincsen tűzben megpróbálta, nincsen igazi gazdagsága önmagában az embernek. Tehát nincsen vagyona, nincsen önmagában hite, hogy meg tudjon állni a próbákban, és nagyon fontos, ami megdöbbentő, hogy nagyon keveseket jellemez, hogy Krisztust tudják bemutatni a világnak. De a feddő üzenet mellett ez az üzenet, ahogy említettem, a remény üzenete is. Mert úgy folytatja itt Jézus Krisztus, hogy azt tanácsolom néked, hogy védj tőlem. Nem egy reménytelen állapot. A laodiceai állapot nem egy reménytelen állapot. Nem arról szól csak, hogy Jézus Krisztustól távol levő embereknek az állapota, hanem arról szól, hogy lehetőség van a változásra. És én szeretném, ha ezt vennénk a szívünkre, hogy Jézus Krisztustól lehet igazi hitet nyerni, amely minden próbát kibír. Lehet olyan jellemre szert tenni, amely bemutatja őt az egész világnak, hogy öltözetünk legyen. Tehát azt olvashatjuk ebben a szakaszban, és hogy az igével lehet úgy élni, hogy én látom magamat valóságban, és tudok fejlődni, és tudok változni. És az a szakasz, amire szeretnék most kitérni, ez a 19. vers, mert Jézus Krisztus elmondja, hogy miért ilyen határozott, miért ilyen kemény. Azt mondja, akiket én szeretek, megfeddem és megfenyítem, légy buzgóságos azért, és térj meg. Kedves testvérem, kedves gyülekezet, amikor ezt a bibliaverset elolvastam, újból és újból hosszabb idő után, akkor az a meggyőződésem lett, és a bizonyságtételek is ezt támasztották alá, hogy Isten szereti a laodiceai hívőt, szereti a végidő népét, ugye ezzel nem mondok újat. Azért fárad érte, azért feddi meg ilyen keményen, azért keresi meg ilyen határozott üzenettel, mert szereti azt, hogy akiket én szeretek, megfeddem és megfenyítem. Első az, amikor megfed. Mindig, amikor először a gyerekeinket is szeretnénk megtanítani a jóra, akkor elkezdünk velük beszélgetni, ugye, megfedjük. A fenyíték utána jön, mert először megverjük, először azt se fogja tudni lehet, hogy miért kapott ki. Megfeddem és megfenyítem, de a hangsúly itt van azért, akiket én szeretek. Akiket én szeretek. Az egész üzenetet átjárja, hogy Isten szereti ezt a nyomorult, nyavajás, vak, szegény, mezítelen népet, akik mi vagyunk, akik nagyon sokszor hozunk rossz döntéseket, akik nagyon sokszor járunk olyan utakon, amiken nem kellene, akik életében Jézus Krisztus állandóan és folyamatosan zörget, akiket én szeretek, megfeddem és megfenyítem. Isten nem mondott le rólunk egyikünkről sem. Nem mondott le rólunk. Ezért keres meg nap, mint nap, ezért küld fenyítékeket, ezért küldi a próbákat, a nehézségeket, ezért keres meg olyan határozott üzenettel, noha nem mindig tetszik, és nem mindig kellemes ez nekünk. A zsidókhoz írt levélben elmélyül ez a gondolat, mert a zsidókhoz írt levél 12. fejezetének a 6. versében Pál apostol a zsidó közösségeknek, és rajtuk keresztül ugye nekünk is hasonló gondolatokat fogalmaz meg. Így hangzik. Mert akit szeret az Úr, megdorgálja, megostoroz pedig mindent, akit fiává fogad. Ugye nem egy ismeretlen szakasz ez. Sokszor nem értjük, amikor nehézségek érnek minket, és mi imádkozunk, hogy nem kerültek el minket. Hogy nem került el minket. Ezen nem mi vagyunk az elsők, akik életünkben gondolkodunk. Ha a 73. Zsoltárt, ezt a Zsoltárt, az Aszáf féle Zsoltárt elolvassuk, akkor a Zsoltáríró hasonló válságon ment át. Sokszor én is voltam úgy az életemben, amikor imádkoztam, és úgy tűnt, hogy semmi nem történik, semmi, mintha meg se nem változna a világon semmi. És akkor gondoltam magamban, hogy most vagy elhagyott a Jóisten, vagy valami próba van, amit ki kell állnom. És az ember ugye hamar elcsügged, hogyha nem a kedvére történnek a dolgok, hanem a számításai szerint történnek a dolgok. És Aszáf is azt látta, hogy a gazdagok körülöttet vígan élnek, egészségesek, nem betegek, mindenben jó dolguk van. Szóval majdnem elcsúszott a hitben, majdnem elcsúsztak a lábaim, majdnem eliszomottam, ameddig be nem ment az Úr templomába, és meg nem értette a dolgokat. Meg nem értette azt, hogy mert akit szeret az Úr, megdorgálja, megostoroz. Ugye megfeddem, megfenyítem, megdorgálom, megostorozom. Hasonló kifejezések. Megostoroz pedig mindent, akit fiává fogad. Mert hogyha fenyíték nélkül valók vagytok, olvassuk az igében, akkor korcsok vagytok, és nem fiak. És ezzel nehéz nagyon sokszor szóba állni. Amikor a laodiceai üzenetet olvassuk, amikor újra és újra kezünkbe fogjuk venni, akkor jusson eszünkbe, hogy ez az Istennek az az üzenete, amiben szeretne minket felébreszteni, és nagyon-nagyon kemény, és nagyon határozottan bíráló, és azt mondja, hogy semmid nincs, se látásod, se ruhád, se vagyonod, semmid nincs nélkülem. De ott a remény üzenete, hogy de velem minden. És én ezt azért mondom, és azért teszem, mert szeretlek. Szintén Pál apostolhoz szeretnék hivatkozni a korintusiakhoz írt levélben, a 2. levél 7. fejezetében olvashatunk egy gondolatkört, amiben megkeresim a korintusiakat. Elmondja azt, hogy tudja, hogy az, amit mondott nekik, az, amit tett, az megszomorította őket. De milyen célból tette? Mi az, amit szeretett volna kiváltani az életükbe is? És amikor minket is ilyen helyzetek érnek, amikor minket is feddések és fenyítékek érnek, akkor gondoljunk arra, hogy az Isten mélységes szeretetéből történik velünk. Minden, ami történik. Mert nem szeretné, ha korcsok maradnánk. Nem szeretné, ha fenyíték nélkül maradnánk, ha neveletlenek lennénk, hanem szeretné, ha fiak lennénk. A korintusiakhoz írt 2. levél 7. fejezetének a 8. versétől olvasnám a Szentírás szavait. Hát ha megszomorítottalak is titeket azzal a levéllel, nem bánom, noha bántam, mert látom, hogy az a levél, ha ideig, óráig is megszomorított titeket. Most örülök, nem azért, hogy megszomorodtatok, hanem hogy megtérésre szomorodtatok meg, mert Isten szerint szomorodtatok meg, hogy miattunk semmiben kárt ne valljatok. Mert az Isten szerint való szomorúság üdvösségre való megbánhatatlan megtérés szerez, a világ szerint való szomorúság pedig halált szerez. Mert ímé, ez a ti Isten szerint való megszomorodásotok milyen nagy buzgóságot keltett ti bennetek, sőt védekezést, sőt bosszankodást, sőt félelmet, sőt kívánkozást, sőt buzgóságot, sőt bosszúállást mindenképpen bebizonyítottátok, hogy tiszták vagytok e dologban. Teljesítenünk kell ugye igazságszolgáltatást, lelkesedést, de amit szeretnék ebből kiemelni, hogy az Isten szerint való megszomorodás mit keltett? Buzgóságot keltett ti bennetek. Buzgóságot. Az Isten azért szomorít meg, vagy enged nehézségekbe is, azért fed minket keményen és dorgál, hogy buzgóságot keltsen bennünk a jobb iránt. Nem azért, hogy elkeserítsen, és ezért kezdi így, hogy akiket én szeretek, megfeddem, és megfenyítem, légy buzgóságos azért, és térj meg. A gondolat azzal folytatódik, hogy légy buzgóságos azért, és térj meg. A légy buzgóságos kifejezés a fordításban, az eredeti szövegben nem sokat változik, buzgón törekedni valamire. Nagyon fontos dolog, ugye? Buzgón törekedni valamire. Mire is törekedjen buzgón ez az korabeli hívő közösségek, vagy hívő emberek? Buzgón törekedjenek arra, hogy megtérjenek. De mi mindenre lehet buzgón törekedni? Nagyon fontos a Szentírásnak ez az utalása, hogy buzgón törekedni. Buzgón törekedni lehet sok mindenre. De amire különösen a Szentírás hangsúlyt fektet, egy néhány rövid példán keresztül szemléltetni szeretném, az apostolok cselekedeteiről írott könyv 18. fejezetéből találhatjuk meg. A 23. verstől a 28. versekig olvashatunk egy hívő emberről, aki buzgó volt valamiben. És nézzük meg, hogy mi is az, amiben buzgó volt. Apostolok cselekedeteiről írott könyv 18. fejezetének a 23. versétől a 28. terjedő versekig olvassuk el a Szentírás szavait. És miután ott bizonyos időt eltöltött, elment, eljárván rendel Galácia tartományát és Frígiát, erősítve a tanítványokat mind, ugye Pál apostol. Pedig Efézusban egy Apollós nevű zsidó, alexandriai származású, ékesen szóló férfiú, ki az írásokban tudós volt. Ez meg volt tanítva az Úrnak útjára, és lélekben buzgó lévén szólja és tanítja, nagy szorgalmatosan az Úrra tartozó dolgokat jól lehet, csak a János keresztségét tudja. És ez kezdett nagy bátorsággal szólni a zsinagógában, mikor pedig meghallgatta őt, Akvilla és Priscilla maguk mellé vették őt, vagy vévén őt, nyilvánvalóban kifejtették előtte az Istennek útját. Mikor pedig Akhájába akart átmenni, buzdítván őt az atyafiak, írtak a tanítványoknak, hogy fogadják be őt, ki mikor odajutott, sokat használt azoknak, kik hittek a kegyelem által, mert hatalmasan meggyőzte a zsidókat, nyilvánosan bebizonyítva az írásokból, hogy Jézus a Krisztus. Nagyon különleges ez a történet nekem abból a szempontból, hogy Pál apostol találkozik ez az Apollós nevű hívő keresztényel, aki a keresztelő János keresztségét ismeri, de nézzétek meg, hogy amit ismer, abban mit, hogyan éli meg, amit ismer. Azt olvas, hogy buzgó lévén lélekben. Buzgó lévén lélekben szólta és tanította, hogyan? Nagy szorgalmatossággal az Úrra tartozó dolgokat. Tehát amit megismert, azt nem ám, hogy csak ahogy kedve diktálta, vagy ahogy lehetősége volt, nagy szorgalmatossággal tanította, nagy buzgalommal, nagy szorgalmatossággal tanította, lélekben buzgó volt, a lelkében buzgó volt. Nézzük meg Jelenések könyvében, mit olvashatunk. Légy buzgóságos azért tényleg. Buzgolkodj abban, hogy térj vissza az Istenhez, erre majd szeretnék visszatérni később, egy picivel később, de hogy mi a probléma a laodiceai hívőkkel, a közösségekkel. Nem az, hogy nem ismerik az Istent, vagy nem tudják, hogy Isten létezik. Mi a hiány, hogy Isten szeretetének a heve, ez a lelkesedés, ez a buzgóság hiányzik a szívükből. Légy buzgó. Törekedj buzgón. Kérj buzgóságot az Istentől, mert a langyosságban nincs buzgóság. Azt mondta, az is dicséretre méltóbb, ha valaki ellene van valaminek, vagy nagyon mellette van, de az, hogy sehol nincsen, csak ilyen langymatag, az nem dicséretre méltó. És abban kell fejlődni, ami a gyengesége ennek a közösségnek, hogy ha Istent ismeri. Nagyon sok minden ismerettel rendelkezik, de az Isten szeretetének a heve nem lelkesíti őt abban, hogy embereket vezessen az Istenhez, hogy a világ világosságává váljanak ők. Figyeljük meg, hogy bátorsággal tanított a zsinagógákban, aztán Akvilla, Priscilla maguk mellé vették, megtanították őt, és utána még hasznosabb eszköze lett az Istennek. Mert hatalmasan meggyőzte a zsidókat, nyilvánosan bebizonyítva az írásokból, hogy Jézus a Krisztus. Nagyon fontos a buzgóság? Nagyon fontos. A lelkesedés fontos? Hát nagyon fontos. Lelkesedés nélkül ugye nincsen hatása annak, amit mondunk. A lelkesedés nélkül mondunk el valamit, akkor csak egy elmondott tanítás. Nagyon fontos, hogy az a szeretet hívség, az a lelkesedés, az a buzgóság, az a lélekben való buzgóság, ami Pál apostolt is jellemzi, olvashatjuk vele kapcsolatban a 22. fejezetnek a 3. versében, azt olvashatja, hogy bemutatkozik Pál apostol. Bemutatkozik, hogy ő zsidó ember, születtem a cilíciai Tarzuszban, fölneveltettem pedig ebben a városban, Gamáliel lábánál tanítottam az atyák törvényének pontossága szerint, és figyeljük meg, buzgó lévén az Istenhez, miként ti mindnyájan vagytok. Tehát nagyon fontos dolog volt mindig, hogy az életben ott legyen, az életünkben az a buzgóság, ami minket a világ világosságával és a föld sóivá tud tenni. Mert azt olvashatjuk az igében, hogy a gyertyát nem azért gyújtják, hogy aztán letakarják, ugye? Vagy elrejtsék, nem. Ha só megízetlenül nem lesz semmire jó, olvashatjuk Máté evangéliumában, csak arra, hogy kidobják. Olyan hihetetlen, nem? Hogy egy só megízetlenülhet. Olyan hihetetlen. De mégis azt mondja, ha megízetlenül, ha elveszíti a buzgóságát, az Isten iránti lelkesedését, a szolgálatát, azt a küldetést, amire elhivatott, hogy embereket az Istenhez vezessen, akkor semmire nem jó, csak arra, hogy kidobják. Az Ellen White az egyik bizonyságtételben nagyon határozottan ír a gyülekezeteknek. Azt írja, hogy ha nem él az a vágy bennük, vagy benned, írja, hogy embereket, lelkeket az Istenhez vezess, szóval térj meg, és keresztelkedj meg újra. Mert a keresztségnek ez a lényege, hogy tanítvány vagyok, és tanítvánnyá teszek. Azt mondja, ha nem él benned az a vágy, hogy embereket, vagy lelkeket az Istenhez vezess, az Isten szeretetéhez, ha úgy érzed, hogy ez már kialudt ez a vágy, akkor térj meg, mert hiányzik belőled már a buzgalom, térj meg, és keresztelkedj újra, kösd újra szövetséget az Istennel. Mert ez a szövetségnek a lényege, testvéreim. Nagyon megrendítettek ezek az üzenetek. Megrendített, hogy az Isten határozott, de szeretetteljes üzenete, hogy az Isten szeret, és nem mondott le rólunk, hogy milyen hatást kell, hogy váltson, kiváltson az életünkben. Pál apostolról azt olvashatjuk, hogy buzgó lév volt az Istenhez, Apollós buzgó volt lélekben, és azért ilyen eredménye volt az ő szolgálatának, hogy sokakat meg tudott győzni. Volt értelme, volt hatása az életének erre a világra. Én annyira kívánom mindannyiunknak, hogy éljen bennünk az Isten szeretetének, ez a szeretete, ez a buzgóság, hogy hatással legyünk a világra, hogy igazi, valóságos sók lehessünk ebben a világban. Egy bizonyságtételt szeretnék ezzel kapcsolatban felidézni. A Jézus élete című könyvünk ezzel az ige részlettel kapcsolatos gondolatát. Minden áldozat sóval sózatik meg. Legyen bennetek só, és legyetek békében egymással. Mindenkinek, aki odaszánja magát élő, szent és Istennek kedves áldozatul, részesülnie kell a megmentő sóban, megváltunk igazságában. Ekkor az ilyenek lesznek a földnek savai, akik visszatartják a gonoszt az emberek között, ahogyan a só megóva romlástól. Ám ha a só elveszíti ízét, ha a kegyességnek csak a látszata marad Krisztus szeretete nélkül, akkor nincsen jótékony ereje. Az élet nem gyakorol megmentő befolyást a világra. Erőtök és sikeretek országom építésében, mondja Jézus, attól függ, megkapjátok-e lelkemet, kegyelmem részesévé kell válnotok, hogy élet illata lehessetek az életre. Akkor nem lesz versengés, önszeretet, sóvárgás a legfelső hely után, az a szeretet tölt be, amely nem a maga hasznát, hanem a mások javát keresi. Töltekezzünk be az Isten lelkével. A buzgósággal kapcsolatban még csak két rövid bibliai szakaszt, amikor a Jakab apostol levelét olvassuk, hogy mi mindenben vagyunk, ugye buzgók, vagy legyünk buzgók, hogy az imádságban buzgóság. De nagyon fontos, mert igen hasznos az igaznak buzgóságos könyörgése, és azt olvashatjuk egy helyesebb fordítás szerint, hogy buzgóságosan, ugye buzgón könyörgött Illés, és nem volt eső, és imádkozott, és újra volt eső. Ilyen ereje van az Isten iránti lelkesedésnek, szorgalmas imádságnak és buzgóságnak, és ezt az Isten kelti a szívünkbe. Ez nem önmagunktól. Ez nem önmagunkból fakad, mert nem fakadhat. Nem fakadhat. Az ige így folytatódik tovább, hogy légy buzgóságos azért, és térj meg. A legfőbb gondot az embernek arra kell fordítania, abban kell legjobban igyekeznie, buzgón arra kell törekednie, hogy visszatérjen az Istenhez. És akkor az a lelkesedés az Isten szeretetének a heve be fogja tölteni. Azt mondja, térj meg, tarts bűnbánatot. A Szentírás, amikor a megtérés gondolatát tárja elénk, akkor nem csak a gondolkodásmód megváltozása az, amit általában szoktunk kiemelni ezzel kapcsolatban, hanem a fordítások azt mondják, hogy tarts bűnbánatot. Ellen White, amikor ezt az igét magyarázza a bizonyságtételekben, akkor folyamatosan csak arra hívja fel a figyelmet, hogy tarts bűnbánatot, térj vissza az Istenhez, keresd az Urat, és így változtass az életeden, így változzon az életed. Joel próféta könyvét szeretném felidézni ezzel a gondolattal kapcsolatban, hogy mit is értsünk azon, hogy térj meg. Hogyan is kezdődjön el ez a visszatérés az Istenhez, és milyen hatása, milyen eredménye lesz az életünkben, milyen eredménye lehet, ha ezt így gyakoroljuk. Joel próféta könyvéből szeretnék idézni. A második fejezetből, a 12. verstől, Joel próféta könyve második fejezetének a 12. versétől így olvasom a Szentírás szavait. Térjetek meg hozzám teljes szívetek szerint, böjtöléssel is, sírással is, kesergéssel is, és szíveteket szaggassátok meg, ne ruháitokat, úgy térjetek meg az Úrhoz, a ti Istenetekhez, mert könyörülő és irgalmas ő, késedelmes a haragra, és nagy kegyelmű, és bánkódik a gonosz miatt. Ki tudja, hát ha visszatér, és megbánja, és áldást hagy maga után étel és ital áldozatot az Úrnak, a ti Isteneteknek. Fújjatok kürtöt a Sionon, szentejetek böjtöt, hirdessetek gyűlést, gyűjtsétek össze a népet, szentejétek meg a gyülekezetet, hívjátok egybe a véneket, gyűjtsétek össze a kisdedeket és a csecsopókat, menjen ki a vőlegény az ő ágyas házából, és a menyasszony is az ő szobájából, a tornác és az oltár között sírjanak a papok, az Úr szolgái, és mondják, légy kegyelmes, ó Uram, a te népedhez, és ne bocsásd szidalomra a te örökségedet, hogy uralkodjanak rajtuk a pogányok, miért mondanák a népek között, hol van az ő Istenük? A zsidó nép történetében egy nagyon válságos időszak ez a történelmi időszak, amelyben megíratott Joel próféta könyve. Miben látja az Isten és Joel a menekülés útját? Mi is ez a megtérés? Tarts bűnbánatot és térjetek meg hozzám teljes szívetek szerint. Hogyan? Nem megy olyan könnyen átértékelni a dolgainkat. Nem megy olyan könnyen, hogy igazán magunkba tudjunk nézni, hogy lássuk, hogy mennyi minden van ott, ami nem kedves Istennek. Ezért nagyon küzdelmes időszak lehet ez. Azt olvashatjuk, hogy böjtöléssel, sírással, kesergéssel. Amikor a szemgyógyító írról beszél Jelenések könyve, hogy ez a szemkenőcs, nem beszéltünk a történelmi, és a levél születésének a hátteréről nem beszéltem, hogy az a szemkenőcs, amit felkínálott, szóval ez a kenőcs sokszor, azok az írek, azok a gyógykenőcsök, amiket használunk, sokszor csípnek. Ilyen ez ige is, nem? Az Istenhez, amikor közeledek, amikor hívtam a Bibliát, sokszor úgy csípi a szememet, hogy nehezen veszem. De mire jó? Mire jó ez a böjtölés, ez a sírás, ez a kesergés, a szívek megszaggatása? Nézzük meg, milyen határozott hangot üt meg Joel prófét. Azt mondja, nem elég ennek a korszaknak, nem elég sem annak, sem a mostaninak, csak úgy felszínesen vizsgálódni. Szíveket meg kell szaggatni, nem csak ruhánkat, nem csak felszínesen tartani bűnbánatot, úgy térjetek meg az Úrhoz. Az Isten visszahív magához, azt mondja, csak úgy tudsz változni, csak úgy lehet lelkesedésed, csak úgy változtathatod meg az életedet, és változhat meg az életed, ha hozzám térsz vissza, ahogy a 20. vers ír. Aki beenged, meghallja az én szómat, megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, és ő én velem. Nem megy másként. Szíveteket szaggassátok meg, térjetek meg az Úrhoz, a ti Istenetekhez, mert könyörülő és irgalmas ő, késedelmes a haragra, és nagy kegyelmű, és bánkodik a gonosz miatt. Fújjatok kürtöt a Sionon, szenteljetek böjtöt, hirdessetek gyűlést, gyűjtsétek össze a népet, szenteljétek meg a gyülekezetet. Nem várhatunk áldást, ha nem rendeztük el a bűnöket a gyülekezetben. Hívjátok egybe a véneket, gyűjtsétek össze a kisdedeket, a csecszopókat, menjen ki a vőlegény az ő ágyas házából, a mennyasszony és az ő szobájából. Nem tudom, hogy el szoktatok-e gondolkodni, amikor elolvassátok ezt a szakaszt, nem elég gyakran idézzük ezt is, hogy még a csecsemőket is, a csecszopók, a pici babák, szóval mindenkire, mindenre ki kell terjedjen, hogy az Istenhez viszem, hogy az Istennek ajánlom fel. A vőlegény menjen ki az ágyasházából, gondolom nem örömmel teszi. Mert örül, hogy ott bent lehet, vagy a mennyasszony is az ő szobájából, mert örülhetnének egymásnak, és azt mondja, most nem ennek van az ideje. A tornác és az oltár között sírjanak a papok, és úgy könyörögjenek, hogy légy kegyelmes, ó Uram, a te népedhez, ne bocsáss szidalomra a te örökségedet, hogy uralkodjanak rajtuk a pogányok, miért mondanák a népek, hol van az ő Istenük. Tudjátok, hogy hányszor szégyellem magam, amikor nem látom, hogy különbek lennénk, vagy nagyobb áldások kísérnének minket, mint az Istent ennyire nem ismer őket. Miért szidalmaznák? Miért mondanák, hogy hát miért vagytok ti különbek? Hát semmi különbség nincsen. Ugyanaz a bajotok, ugyanúgy éltek, ugyanúgy betegeskedtek. Mondjuk az Istennek, hogy légy kegyelmes, légy könyörületes. Könyörögjünk mindaddig, míg vissza nem tér a szívembe az ő jelenléte és az a buzgóság, ami valahol útközben többünknél elveszett. Mi az Isten válasza, és ez az utolsó rövid kis gondolat erre. Erre buzgólőn az Úrnak szeretete a főző földe iránt, és kegyelmezett az ő népének. Nem elvetette, hanem kegyelmezett. Mert ez azzal zárul a laodicei üzenet is, hogy aki győz, beülhet az Isten királyi székébe. Milyen csodálatos üzenet. Azzal fejeződik be Jóel próféta könyve, csak kivonatotokat idéznék, hogy az Isten kiönti, lesz azokban a napokban, 28. vers, lesz azután, hogy kiöntöm az én lelkemet minden testre is profétálnak. Milyen csodálatos ígéret, hogy visszatér az a lelkesedés, ami elveszett, profétálnak, szolgálnak, mert ilyen komolyan tudtak könyörögni az Isten jelenlétéért az életükben. És itt a bátorítás, hogy mindaz, aki az Úrnak nevét segítségül hívja, megmenekül, mert a Sion hegyén és Jeruzsálemben lesz szabadulás, amint megígérte az Úr, és megszabadultak között lesznek azok, akiket elhív az Úr. Hogy mindenki, aki segítségül hívja az Úrnak nevét, megtartatik. Olyan nincs, hogy ne tartassék meg, aki segítségül hívja. Olyan nincs. Az Isten jósága megtérésre indít. Ilyen buzgóságra, ilyen lelkesedésre. És Jób könyvét szeretném idézni záró gondolatként. Jób ezt ilyen csodálatosan fogalmazza meg. Könyve 22. fejezetének a 23. versében, hogy ez a megtérés, ez az Istenhez való térés milyen ajándékot ad minden hívőnek. Kicsit összefoglalja az előző gondolatokat. 22. fejezetnek a 23. verse nagyon bátorító, így hangzik. Ha megtérsz a mindenhatóhoz, megépítetel, és az álnokságot távol űzöd a te sátorodtól. Nem csodálatos ígéret? Ha megtérsz, ha visszatérsz, ha keresed az Urat, és nem elégszel meg felszínes tapasztalatokkal, hanem ez a mély, szívet átható és lelkesítő Isten jelenlét után vágyódol, és ezt megkapod, akkor azt mondja, hogy megépítetel. Nagyon sokszor érzi az ember, hogy összeomlott. Összeomlott körülötte minden. De ezeknek a hívőknek itt az ígéret. Itt az ígéret. Ha megtérsz a mindenhatóhoz, megépítetel, és az álnokságot távol űzöd a te sátorodtól. Nem csak, hogy felépülsz, mert gyakran tapasztaljuk, hogy újra erőnk van, újra lelkesedésünk van. hanem egy csodálatos ajándékot kap, az álnokságot távol űzöd a te sátorodtól. A bűnt távol, távol tartod magad a bűntől, távol kerül tőled, és győzelmes életet élhetsz az Istenben, az Isten által. Távol űzöd. Lesz erőd távol űzni. Lesz erőnk távol űzni. Mert sokszor az a bajunk, hogy nincs erőnk nemet mondani a kísértéseknek. De aki az Istenbe kapaszkodott, aki ezért buzgón könyörgött, ugye, hogy Jóvel könyvében olvashattuk, annak lesz ereje nemet mondani a bűnre. Lesz ereje. Megépítetik annyira, hogy távol űzi az álnokságot az ő sátorától. Kedves testvéreim, kedves gyülekezet, én kívánom, hogy mindezek beteljesedjenek az életünkben. Kívánom, hogy mindig jusson eszünkbe a Laodicea üzenetről, hogy aki Isten szeretete, hogy akiket én szeretek, azokat feddem és fenyítem. Jusson eszünkbe, hogy a buzgóságért könyörögnünk kell, és buzgón arra törekednünk, és bűnbánatot addig tartanunk, és keresnünk az Urat, míg a megtérésnek ez az állapota, ez az ajándéka, a Szentlélek munkája be nem teljesedik az életünkben, hogy a föld súly, a világ világosságává válhatunk, világosságai lehetünk, és hogy az álnokság távol kerül a mi sátorunktól. Egy záró bizonyságtételt olvasnék, néhány mondat. Az utolsó napok eseményei című könyvünk elpecsételéssel kapcsolatos gondolatait. Az élő Isten pecsétjét csak azokra helyezik, akik Krisztushoz hasonló jellemmel rendelkeznek. Azoknak, akik az élő Isten pecsétjét kapják, és a nyomorúság idején védve vannak, Jézus képmását kell tükrözniük. Isten pecsétjét sohasem helyezik tisztátalan férfi vagy nő homlokára. A sohasem helyezik bűnre vágyó, világot szerető férfi vagy nő homlokára. Mindazok, akik elnyerik a pecsétet, szeplő nélkül kell legyenek Isten előtt, ők a menny jelöltjei. Csodálatos. Mi a menny jelöltjei vagyunk, és kívánom, hogy állampolgára is legyünk, hogy ott legyünk a győzők között, mert visszatértünk az Úrhoz, és megkegyelmezett nekünk. Amen.
A délelőtti óránk lezárásaként a gyülekezet énekelje a 301-es számú ének első és második verszakait. Imádság után majd a harmadik verszakot fogjuk énekelni. Tehát most a 301-es számú ének első két verszakát énekeljük. Tehetjük is, mint hajtsuk meg térdünket.
Gondviselő atyánk, szerető Istenünk, hálás és alázatos szívvel fordulunk hozzád, hogy légy kegyelmes hozzánk. Szeretnénk megköszönni, hogy eddig is türelmes voltál, hogy nem mondtál le rólunk, hogy fárdozol értünk, hogy szólsz hozzánk, hogy megfeddesz és megfenyítesz, többször megkeresel, nem hagysz magunkra. Urunk, segíts, hogy lássuk ebben a te szeretetedet, Lássuk azt, hogy azt szeretnéd, hogy fiak legyünk is, ne korcsok. Urunk, irgalmaz nekünk, és légy kegyelmes, és bocsáss meg, hogy nem tudtunk a kegyelemmel úgy élni, ahogy te szeretted volna, hogy a szeretetedet nem tudtuk visszatükrözni a világnak, mert nem nyertük el tőled, csak alkalmanként irgalmaz nekünk, Urunk Istenünk. És segíts jelenlétedben maradnunk, segíts buzgón keresnünk a te orcádat mindaddig, ameddig át nem járja a te jelenléted, a te lelked jelenlét az életünket, és be nem töltjük a mi küldetésünket, hogy a világnak súly és világvilágossága lehetünk. Segíts meg minket, kérünk, és áldjál meg minket, és kelts buzgóságot és bűnbánatot mindannyiunk szívében, kegyelmedből, az Úr Jézus szent nevében. Amen.
Amen. A megkezdett 301-es számainak harmadik verszakát énekeljük.